Hit Valló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Berta Zsolt református lelkipásztorra, Miklódi Márta beszélget. A beszélgetés folytatása második része következik.
Az én életemben volt egy olyan időszak, néhány esztendővel ezelőtt egy olyan adventi időszak, amikor Isten ebből a lelki lázból, ami nem tőle való sokszor, amikor az ember összekeveri a szolgálatok sokaságának a fontosságát, az Istenre figyelésnek a fontosságával, ebből engem félreállított, megállított, és ez azóta is minden adventben emlékeztet engem lelkipásztorként is arra, hogy nem egyszerűen a fizikai, külső, világi őrületből kell nekünk kiszakadni ilyenkor a fogyasztói karácsonyoknak, tulajdonképpen mondhatom, hogy egyfajta már lassan-lassan démoni örvényéből, hanem abból a munkaalkoholizmusból is, ami ilyenkor bennünket fenyeget, mert így sokszor a gyülekezeti munkásoknak, lelkészeknek, presbitereknek van a legkevesebb idejük arra, hogy lelkileg elcsendesedjenek. De hogy rövidre zárjam, úgy történt ez, hogy jó pár esztendővel ezelőtt tisztán emlékszem, hogy éppen december 6-a volt Mikulás napján, elég heves fájdalmat éreztem bal oldalt a hátamban, és bár orvosnál is jártam, ő sem tudta megállapítani, hogy miről lehet szó. A lényeg az, hogy estére ezen a napon már annyira fájt a hátam, hogyha azt gondoltam, hogy ha megállok a lakásban, akkor le kell üljek, de ha leülök, akkor le kell feküdjek, de ha le kell feküdjek, már nem fogok tudni fölkelni. Feleségem éppen vidéken volt, nem volt oda haza, kislányom iskolában volt, délutáni szakkörfoglalkozáson vett részt, senki nem volt a lakásban. Én nagyon intenzíven imádkoztam, de a fájdalmam nem csökkent, hanem csak erősödött. Úgyhogy feleségemmel telefonon beszélve azt tanácsolta, hogy hívjam ki a mentőket. De aztán kiderült, hogy hamarosan itthon lesz, én mondtam, hogy ezt megvárom. Aztán az a gyülekezeti tag, egy ismerős, aki a lányomat hazahozta az iskolából, aki történetesen orvos volt, ő is kérdezte, hogy esetleg kihívja a mentőket. Mondtam, hogy várjuk meg a feleségemet, majd együtt döntünk. Mégis hallom pár perc múlva, hogy szirénázik a mentőautó. Az Isten egy úton is befordul hozzánk a Felhő utcába, egy kicsi mellékutca, és tisztán lehetett hallani, hogy a templom épületénél ez a szirénázás abban marad, megáll. Gondoltam, hogy valaki mégiscsak kihívta a mentőt. És az orvos, aki addig odaért a gyermekemmel, felszólt, hogy itt vannak a mentők, jöjjek le, nagy nehezen le vánszorogtam. Kérdezték, hogy ki a beteg, de hát aztán láttánk, betettek a mentőautóba, elkezdtek vizsgálgatni. Feleségem is hazaért akkorra már, illetve 6 órától volt egy gyülekezeti alkalom, többen jöttek a testvérek közül is, hát mindenki le volt döbbenve, hogy látta a villogó mentőautót a templom udvarban, hogy mi történhetett. És aztán a mentőben kiderítették, hogy Istenek hála nem kaptam szívinfarktust, de valószínűleg tüdőembóliám lehet, és közel volt, és közel van hozzánk most is a Sote pulmonológiai klinikája, oda gyorsan bevittek, elkezdtek vizsgálni, de közben kérdezték azt, hogy hogyan is hívnak engem, és mondtak egy egész más nevet, és mondtak egy olyan életkort, ami akkor még nem voltam. Úgyhogy ez már furcsa volt, aztán elkezdtük nyomozni, hogy akkor vajon kihívta a mentőt, mert feleségem azt hitte, hogy én azt hittem, hogy ő, aztán mindketten azt hittük, hogy az orvos, aki a kislányunkat hazahozta, de kiderült, hogy senki nem hívta, és kiderült, hogy a mentő elvileg a szomszédházból kapott egy hívást, de utólag azt is kiderítettük, hogy olyan nevű illető nem lakott akkor abban a házban, és hogy senki sem hívta a mentőautót. De az a mentőautó akkor is ott megállt, amikor nekem erre nagy szükségem volt, mert valóban tüdőemboliát kaptam egy vérrög miatt, de én már akkor a kórházban tudtam, hogy Isten kezében vagyok, mert nem csak gyülekezeti lelkipásztorként szolgálok, hanem most már több mint 20 éve a Bármontes Református Gimnázium vallástanára is vagyok, és egy volt tanítványom. Volt az ügyeletes orvos, aki áldás békesség tanár úrral köszöntött engem. Úgyhogy jó kezekbe kerültem, én tudtam, és aztán másnap, amikor a kezelő orvosom este odajött az ágyamhoz, megkérdezte, hogy a nagy tisztelt úr melyik gyülekezetben szolgál, mert hogy ő egy másik gyülekezetben lakik, és akkor ezzel Isten megerősítette a számomra, hogy hát nincsenek véletlenek, és volt időm ott a kórházban elgondolkodni azon, Isten miért vont ki engem a forgalomból akkor, és a gyülekezeti élet nem állt meg nélkülem sem. Természetesen nem lett kevesebb az alkalom, de számomra egyszer mindenkor aláhúzta azt, hogy nekünk is szükségünk van lelkipásztorként, missziói munkatársként, vagy akár presbiterként először arra, hogy az adventben elcsendesedjünk, befelé és felfelé, Isten felé forduljunk, tőle kérjünk útmutatást, erőt, segítséget, és ha kell, akkor igenis tudjunk nemet mondani bizonyos programokra, azért, hogy ő vele, és aztán a családtagjainkkal együtt tudjunk lenni szeretetben. Ez számomra egy örök tanulság lecke volt, és igyekszem erre figyelni azóta is.
Isten csodálatos rendező, nagyon sokszor viszont mi szeretnénk a segítségét kérni. Tudjuk Jakab leveléből, hogy nagy ereje van az igaz ember buzgó könyörgésének, és ahogy a Zsoltáros is mondja, hogy a nyomorúságunkban hozzá kiáltunk, és megszabadított szorult helyzetünkből. Ez valóban így van, erről itt nagyon sok kedves testvérünk vallott. Viszont az utóbbi időben tapasztaltam és tapasztalom, hogy átesünk a ló másik oldalára, a túlbuzgó imádság körébe, és az Úristent a saját hibáink és a saját hanyagságunk kijavítására próbáljuk felhasználni. Olyasmire gondolok, hogy buszmegállóban, jaj, Uram, el fogok késni, küldd már a buszt. És akkor szinte hallom az Úristen hangját, gyermekem, hát ha 10 perccel előbb elindultál volna. Vagy bármit otthon keresgélünk, és akkor az Úristent hívjuk segítségül. Mi az ön véleménye? Sérti-e Isten dicsőségét az, hogy emberi módon, a mi önző kívánságainkkal lepróbáljuk húzni magunkhoz? Az Úristent, aki tulajdonképpen a világ teremtője és fenntartója, tehát ezzel mindig tisztában kell lennünk.
Így van, nyilván nem könnyű megtalálni a helyes arányt és mértéket a között, amit Isten ránk bízott, és amit nekünk kell elvégezni, amihez szabad és kell hozzá kérni tőle az erőt, a bölcsességet, a türelmet, a kitartást, de amit ő nem végez el helyettünk, és a között, amit pedig minden erőfeszítésünk ellenére sem fogunk tudni elérni, amely az ő kegyelmének a hatókörében marad. Ismerjük a 127. Zsoltárt, ahol ugye egyértelmű, hogy ha az Úr nem építi a házat, akkor hiába építik azt annak építői, és ha az Úr nem őrzi a várost, akkor hiába őrzik annak őrizői, de akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. De ez a Zsoltár sem mondja ezt, hogy nem kell őrizni a várost, vagy nem kell építeni a házat, hanem azt akarja sugallni, hogy minden emberi erőfeszítésünk Isten áldása nélkül tulajdonképpen értelmetlenné tud válni, hiába valóvá tud lenni. Ezzel együtt is nem könnyű még a lelkipásztornak sem mindig, de talán másnak sem a mindennapokban ezt az arányt megtalálni, hogy mi az, amiben nem kell megkérdezni Istent, mert egyértelmű az ő parancsa, de a hétköznapokban ahhoz is szabad kérni, amiről tudjuk, hogy mi az ő akarata, ahhoz is szabad és kell is kérni az erőt, az útmutatást, a bölcsességet, a türelmet. Ugyanakkor valóban így van, hogy nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének, igen friss élményem van ezzel kapcsolatban. Jó lehet, nem az én családommal történt meg, de mégis részese voltam. Egy lelkészi gyűlésben nem is olyan régen az egyik lelkész kolléga egy kis csoportos beszélgetés végén könnyes szemmel azt kérte, hogy imádkozzunk a lányáért, aki hosszabb idő óta küszködik különböző betegségekkel, részben orvosi hanyagság vagy műhiba miatt is, és nem nagyon tudják az állapotát javítani, és akkor ott mindannyian nagyon megszólítva éreztük magunkat, és ezért nagyon őszintén könyörögtünk, és körülbelül egy 10 nap múlva, egy hét múlva kaptuk a hírt a kollégánktól, hogy az orvos sem érti, hogy hogyan, de az, amit ők nem tudtak meggyógyítani, az elkezdett magától gyógyulni. És hát ez, és sok hasonló ilyen élmény van talán rádió hallgatóknak az életében is, amely megerősíti azt, hogy nem hiába való a mi munkánk az Úrban, és nem hiába való az imádság sem, hiszen Jézus maga bíztat erre. Ha szabad így mondani, advent, hogy visszatérjek az előző témához, jó lenne, ha egyre inkább a belső elcsendesedésre, az imádságra, az Istennel és egymással való lelki kapcsolat elmélyítésére tudna a hallgatók és a mi életünkben is formálódni, hogy erre adatik ez, és talán kevésbé a cselekvésre. Gyökösi Bandi bácsi írja egy kis történetében, hogy mi mindig tenni akarunk, de olykor jó lenne lenni is. Én úgy érzem, hogy az advent talán egyre inkább ezt húzza alá számomra, hogy jó lenne lenni. Az Isten szeretetében lenni, egymással közösségben lenni, és itt a világnak ezen a féltekén, ahol az advent többé-kevésbé azért az őszi, vagy inkább már a téli időszakot jelenti, külső sötétsége még inkább adódik a befelé fordulás, az egymással és Istenre való kapcsolat elmélyítésére a lehetőség. Szerintem jó lenne ezt erre kihasználni, és akkor mi is megtapasztalhatunk akár ilyen konkrét áldásokat is az életünkben, és kaphatjuk Isten szent lelkének a vezetését ahhoz, ha elkérjük, hogy mi az, ahol nem Istent kell számon kérni, vagy nem tőle kell föltétlenül a csodát várni, hanem el kell végezni a magunk dolgát, például időben kell felkérni, hogy ne késsük le a buszt, vagy hasonlók. Luther mondta egyébként egyszer állítólag az anekdóta szerint, amikor megkérdezték a diákjai, hogy a Szentlélek szól-e akkor is hozzá a szószéken, amikor ő nem készül a prédikációra, mire a bölcses, humoros reformátor azt mondta a történet szerint, hogy igen, szól, és mit mond mester? Azt mondja, hogy ennyi, Márton fiam, miért nem készültél? Tehát ez szépen összefoglalja azt, hogy Isten szól, de emlékeztet arra, hogy mi a mi dolgunk.
És ha csendben vagyunk, akkor szól csak hozzánk Isten igazán, mert akkor tudjuk megérteni az ő akaratát és az ő gondolatait. A gyülekezet honlapján a Szentírásban több helyen is előforduló igét láttam. Nem rejthető el a hegyen épült város. A gyülekezet miért választotta ezt?
Ha szabad ennyit mondani, akkor ezt a műhelytitkot elárulni nem a gyülekezet választotta. A gyülekezet elfogadta az én javaslatomat, amit talán mondhatom, hogy Isten lelke juttatott annak idején jó pár évvel ezelőtt eszembe. Kerestem és gondolkodtam olyan igéken, amelyek összefüggésbe hozhatók, ami speciális földrajzi fekvésünkkel ott fent a Schwab-hegyen, mert talán nem mondok butaságot, de gyanítom, hogy a jelenlegi országhatárainkon belül a mi gyülekezetünk, a mi templomunk fekszik a földrajzi értelemben református szempontból a legmagasabban. Gajatetőn tudom, hogy van római katolikus templom, de református templom szerintem talán a miénk a legmagasabb, és hogy hát mi kapcsolható ehhez, és persze a Szentírásban nagyon sok helyen jön elő a hegy, a szó konkrét és a szó szimbolikus értelmében is, de úgy gondoltam, és a gyülekezet is úgy látja jónak, hogy ebben benne van a mi missziói küldetésünk, hiszen a gyülekezetünk először, mielőtt teljesen önálló lett volna 2005-től 2012-ig úgynevezett missziói egyházközség volt, ez azt jelenti, hogy a nem lét és a teljes önálló lét közötti átmenet időszaka ez, amikor még a közegyház is támogatja a szerveződő gyülekezetet. Fontosnak gondoltuk azt, és ma is a küldetés nyilatkozatunkban benne van, és a mi éves missziói tervünkben is, hogy amikor nem lesz ott ez a jelző már, és 2012 óta már nincs ott ez a nevünkben, hanem csak Schwab-hegyi református egyházközség vagyunk, akkor is a missziót, azt, hogy nem rejthető el a hegyen épült város, ezt fontosnak tartsa a gyülekezet. Ne feledkezzünk el arról, hogy a templom nem magunkért épül, nem azért, hogy mi hívők, keresztények ott jól érezzük magunkat, ez sem baj, félreértés ne essék, de alapvetően azért adatik, hogy észrevegyék, hogy kiemelkedjen, hogy azok, akik nem ismerik még az evangéliumot, nem hallottak Jézus Krisztusról, akik még a bűnben vannak, ők megismerhessék őt, és hogy legyen a mi közösségünk olyan, amely észrevehető. Természetesen nem csak, és főleg nem elsősorban magáról az épületről, vagy arról az égbemutató tűtoronyról, ami a mi templomunk tetején van, hanem az ott hangzó ige alapján, az ott élő közösség szolgálata, nyitottsága, befogadása alapján. És azt kell mondjam, én úgy látom, hogy a mi gyülekezetünk, Istennek hála, most is ilyen közösség, most is mindenkit nagy szeretettel várunk és fogadunk, és mindenféle előfeltétel nélkül örömmel vesszük, ha jön. Ugyanakkor azt is el kell mondanom, és ezt talán az említett parókia szentelő és lelkész beiktató Isten tiszteleten elmondott beszédemben is érintettem, hogy ahogyan a Schwab-hegy kiemelkedik a hegyek közül, és messziről látható, az is fontos erről, hogy erről a területről azt is fontos tudni, hogy a talaja az igen sziklás. Amikor a templom épült, akkor úgy volt, hogy az előzetes próbafúrások szerint 60 centi humusz után következett az agyagos réteg, és aztán a szikla. A valóság az volt, hogy 20 centi után már sziklarétegbe ütköztek az építők, le is kellett cserélni a munkagépeket. ez kicsit szimbolikusnak is érzem, sokszor az emberek szívének, a lelkének a talaja is, igen, sziklás talaj ott fönt a hegyem, hiszen nyilvánvaló, hogy alapvetően olyan emberek laknak ott, és ez nem bűn, de tény vagy adottság, akik anyagi szempontból azért sok mindent az átlagosnál jobban megengedhetnek maguknak, és örömmel veszik, mert hogy visszatérjek az elhívó igémre, ti adjatok nekik enni, örömmel veszik a táplálékot, és örülnek az evangéliumnak, de amikor az ige magja beleütközik a hétköznapok szintjén az ember szívében, különböző sziklákba, a büszkeség, az öntudat, a felépített, sikeresnek gondolt életút, vagy éppen az önigazságnak a sziklás rétegeibe, akkor sokszor bizony megakad a növekedés. Nálunk is tapasztalható ez, hogy sokaknak ez kedves és tetszik, hogy milyen jó, hogy van itt egy közösség, milyen jó, hogy van egy gyülekezet, milyen kedves emberek vannak itt, vagy néha azt is hallom, milyen jó az igehirdetés, de amikor a személyes döntésre hív abba, hogy Pál apostol mondja, abba nekünk is bele kell halni, hogy Krisztussal együtt megfeszítettem én is, és az nem könnyű. Tehát sokszor a lelkek, a szívek talaja is sziklás talaj, ezzel együtt is mi szeretnénk megmaradni hegyen épített városnak, hogy lássák az emberek, hogy jöjjenek, és hogy a város egyfajta közösséget is feltételez, hogy ez ne egy kihalt város legyen, hanem egy élő gyülekezet mindig.
Úgy legyen, ehhez kérjük az Isten áldását és segítségét. Köszönöm szépen a beszélgetést, azt kérem az Úristentől, hogy gyarapítsa hitben és számbelileg is az ön gyülekezetét, és áldja meg a további szolgálatait.
Köszönöm szépen én is a meghívást és a beszélgetést.
Berta Zsolt református lelkipásztorral Miklódi Márta beszélgetett.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva. www.mariaradio.hu